Oké, jó estét kívánok mindenkinek, és ugye a Tánya 45-ös fejezetét tanulmányozzuk, és ugye miről volt szó, ahogy a kérem, hogy próbáltok meg elővenni. Ugye miről volt szó, azt mondtuk, hogy azok után, hogy hosszú fejezeteken keresztül beszéltünk egyfajta módjáról annak, hogy hogyan lehet az örökkévaló szolgálatához érzelmeket is rendelni, hogy ne csak a gyakorlat szintjén legyen. Ezek után egy harmadik utat is javasolta Tányában itt a 45-ös fejezetben, ráadásul az egyenes útnak nevezett. És miről beszéltünk? Azt mondtuk, hogy a Tórát és a parancsolatokat megtartani csak a gyakorlatban, az nem elég. De csak megtartani, az csak a gyakorlat. Zohár azt mondja, hogy az a mitva, amihez nem tartozik érzelem, az lent marad, az nem tud felemelkedni. Mindegy, amikor két ember kapcsolatáról van szó, akkor nyilván van egy felszínes része a kapcsolatnak, ami a gyakorlatról szól, de a gyakorlat mögött kell, hogy legyen érzelem. Ha nincs érzelem, akkor a felszínes gyakorlat az nem tud mély viszonyt eredményezni. Ugyanígy Istennél is kell, hogy legyenek érzelmek. És mi az a kétfajta érzelem, amiről eddig mindig beszéltünk?
Isten félelem.
És Isten szeretet.
Így van, Isten félelem és Isten szeretet. Ezt szemeztük a madárt a két szárnyának. Isten félelem és Isten szeretet. Hosszan beszélünk arról, hogy ilyen szintje van, és olyan szintje van, és amolyan szintje van, és így lehet elérni, és úgy lehet lenni, és amúgy lehet lenni. Sok-sok szinten beszéltünk végben. Igen ám, de a mind a kettőhöz, mind az Isten szeretethez és Isten félelemhez kell, hogy legyen egy bizonyos fajta lelki állapot, egy bizonyos fajta rákészültség, egy bizonyos fajta tudatosság arról, hogy tulajdonképpen mi is az Isten, amit félek, vagy ki is az Isten, akit szeretek, hiszen szeretni valamit, vagy félni úgy, és fogalma sincs arra, hogy mi ő, ki ő. Az nyilván nagyon nehéz, tehát meditálni kell sokat. És akkor pedig ahhoz, hogy aki meditálni tudjon, akkor nyilván lélekben olyan állapotban kell lenni. De ez nem mindenkinek megy. És ezért azt mondja, hogy van még egy út az ember előtt, ahhoz, hogy Istenhez közel kerüljön. És ez a könyörületnek az útja. Amikor megkönyörül. Ugye? Szeretni, félni, azok létező érzelmek, de ha megfigyelitek, mi az érzelem, ami a legkönnyebben előjön az emberből? A könyörület, a sajnálat. Valakit elég, hogyha nem kell sokat tudjál róla, ha látod egy kismadarat, amelynek eltört a szárnya, nem ismer a kismadarat, nincsen személyes élménye, személyes kapcsolatok, a sajnálat az mégis rögtön előjön. Szeretni a kismadarat, ahhoz nagyon sok kell. Félni a kismadarat, ahhoz is sok kell. De sajnálni, ahhoz nem kell nagyon sok. A sajnálatot a sokkal könnyebb előhívni, mint bármilyen más érzelme. És ezért a könyörület érzelme az, ami egy biztos út, amin keresztül el lehet jutni Istenhez. Ugye ezért neveztük ezt Jákobbal hosszú kapcsolatban, mert azt mondtuk, hogy a három ős, hogyha az megfelelője a három alapérzelemnek, Ábrahám a szeretet, Izsák a félelem, és Jákob a könyörület. De a könyörület, a sajnálat, az egy olyan érzelem, amit sokkal könnyebb elérni, mint bármilyen más érzelem. Na jó, de kit sajnálj? Ugye, Istent lehet szeretni, Istent lehet félni, de miért sajnálnánk Istent? Egy kicsit furcsa első hallásra, mit lehet Isten sajnálni? Erre mit mondtunk az előző fejezetben? Az előző fejezetben azt mondtuk, hogy nem Istent sajnáljuk, hanem tulajdonképpen saját magunkat sajnáljuk. Pontosabban Isten szikráját bennünk, ezt sajnáljuk. Amikor az ember azt mondja, az ember ugye bármit nagyon gyorsan meg tud sajnálni, magát tudja a leggyorsabban megsajnálni, és ugye ezt ki lehet használni, ezt a önsajnálatra való készséget, és abba belegondolni, hogy az az isteni szikra, az a lélek, ami sokkal többre hivatott, mint amilyen én vagyok, az milyen, mennyire mélyre jutott, az mennyire mélyen van az én mindennapi cselekvésemben. Ugye, azt mondjuk, erre mondtuk azt, hogy amikor valaki hibát követ el, valaki vétkezik, akkor Istent is magával visz is. Sinta meg a lusza, isteni számüzetésbe kerül. Mit az Isten számüzetésbe kerül? A rossz, amikor csinálsz valami rosszat, akkor mivel Isten benned van, az isteni szikra, az isteni lélek benned van, ezért magaddal viszel Istent abban a rosszban, amit csinálsz. Akkor lehúzod, olyan, mint az, hogy ha valaki vétkezik, az olyan, mint a király fejét fogná és belemászaná a ürülékbe. Az ember, aki vétkezik, az magával viszi Istent is a vétekbe. És ez az oka annak, hogy az embernek van mit sajnálnia. Sajnálnia azt az isteni sziklát, ami ő benne van, és ami sokkal többre hivatott, mint ahol ő most tart. Ugye? Mint amikor Isten megkérdezi Ádámtól a fa gyümölcsének, tiltott fa gyümölcsének a vétke után. Ájeka, hol vagy Ádám? Hova jutottál? De ezt a kérdést mindenki fölteheti magának, és vagyis teszi magának. Az ember néha úgy azt mondja, bárcsak ne jutottam volna erre a szintre. Bárcsak sokkal többet lennék képes csinálni. Bárcsak nem lennék ennyire ilyen, olyan, amolyan. Tulajdonképpen, amikor az embernek lelkiismeret furdalása van, akkor ez egy fajta, ez a isteni léleknek a sajnálatára lehet azt lefordítani, amikor lelkiismeret. Mi az, hogy lelkiismeret furdalásom van? Valami rosszat csináltam, és az bánt, hogy rosszat csináltam. Miért bánt? Nem arról van szó, hogy félek azt, hogy észreveszik. Tudja mindenki. Nem is arról van szó, nehogy kiderüljön. Arról van szó, hogy a lelkiismeretem ez bántja. De mi ez a lelkiismeretem? Mi ez? Ki? Az mi? Miért bántja? Az az isteni lélek. Az isteni lélek, és tulajdonképpen ugyanaz, amiről én beszélünk. De előhívni ezt a lelkiismereten keresztül a sajnálatát annak az isteni léleknek, ami a végtelenből vétetett, és ami leereszkedett a mi alantos testünkbe, amit a kígyóbőrnek nevez itt a előző részben, amit olvastunk, és ott mindenféle, ebben a testben mindenféle olyan dolgot csinál, amit nem kéne csinálnia, mindenféle olyan vétket elkövet, amit nem kellett volna elkövetnie, akkor ez sajnálatot ébreszt bennünk a lélek iránt, és ezzel a sajnálat, ami megnyitja a szívünket ahhoz, hogy Isten felé forduljunk. Világos a dolog? Amit tulajdonképpen erről beszéltünk a múltkor, és ezzel magyaráztunk még egy dolgot, illetve a szöveget ismét elővennénk, ezzel magyaráztunk még egy dolgot, ugye azt mondtuk, hogy mi az oka annak, hogy emberek, akik távol vannak mindentől, akik nem is kaptak akár ilyen neveltetést, vagy ha kaptak is, már még nem gyakorolják a vallást, és nem, semmilyen olyan élmény nem érte őket, hogy valaki elmagyarázott valakik valamit, valami fény megcsillant volna. És mégis egyik pillanatra a másikra megfordulnak, és csúvát akarnak tenni, és meg akarnak térni, és jó irányba akarnak menni. Mi az, ami őket készítette arra, hogy jó irányba menjenek? A fény, nem készítette, mert nem látom, olyan messze annak a fénytől, csak na. Nem az, hogy valaki mondjuk volt valami reveláció, amitől egyszer csak úgy érezték, hogy nem tudják másképp elkezdeni az életüket. Sőt, mit látunk? Hogy mi az a pont, amit ezek az emberek megtérnek, vagy magunkról is beszéltünk, amikor többeszámlásra szemében, az a pont, amikor már nagyon mélyen vannak. A pont az, hogy amikor már nagyon sötét van, akkor térnek meg. De mi az, ami őket motiválja arra, hogy megtérjenek? Ugye a Isten szeretet? Milyen Isten szeretet? Istenre nem gondolnak, Istenre nem meditálnak rajta, és nem nincsenek le olyan intim kapcsolatban, hogy azt lássam, hogy szeretik Istent. Isten félelem? Félnek a büntetéstől mondjuk. De mi ébredt föl bennük, hogy egyszer csak félnek a büntetéstől, eddig nem féltek. Mitől lesz ez hirtelen valós? Akkor mi az az erő, amitől ők meg fognak félni? A sajnálattól. Tulajdonképpen a lelkiismeret furdalás, a sajnálat, önsajnálat, ami fölébreszti bennük azt a vágyat, hogy elmeneküljenek a rossztól. Szóval a víz értékelése az nem azáltal jön a sivatagban, hogy nagyon sok víz van, és azért átérzed, hogy milyen jó a víz, hanem azért van, mert olyan szárazság van, hogy a víz hiánya egyszer csak ráébredt, hogy milyen sokat ér egy sepp víz. És ezért ez az út, ez egy közvetlen út. Ezért nevezi ezt a közvetlen útnak, az ember előtt van. Ez egy olyan út, amit bármikor elő lehet tenni, és nem lehet arra igaz, hogy most nem vagyok azon a szinten, még nem vagyok azon a szinten, sőt, nem vagyok azon a szinten, akkor még inkább igaz. Ugye minden más, mint arra, hogy Isten szeretet, és ezt ilyen, jó, most egy nem egy ilyen napom volt, most olyan dolgot csináltam ma, ami nem tudom magam őszintén rávenni, hogy szeressem Isten. Mert az milyen hamis lenne, hogy én csináltam egy-két dolgot reggel, amit nem kell volna, és most este pedig, most szeretem Isten. Vagy féljem Isten. Szeretetet, hogy a félelem, mert bizonyos lelki állapotba kell kelni, bizonyos státuszba kell lenni. De ehhez, sajnálathoz, ehhez nem kell semmilyen lelki állapotba lenni. Sőt, minél mélyebben van az ember, annál jobban alkalmazható ez a meditáció. Gyakorlatilag erről volt szó a múlt héten. És ezen a héten igazából nem teszünk, nincs érdemben ez nem jön hozzá sok, viszont van egy mély kabbalisztikus értelmezése az egyik történetnek, amit a Tórában olvashatunk, ami egy szerelmi történet, ugye Jákob és Ráhel között. Ugye miről szól a történet? Jákob és Ráhel ugye találkoznak, ugye gyorsan idézzük fel a sztorit, Izsáknak van két fia, Ézsó és Jákob, de Ézsó lenne az elsőszülött, de Jákob megveszít fel az elsőszülöttséget, és utána az atyai áldást is kicsalja az apjától, megkapja az atyai áldást, és Ézsó ennek meg akarja ölni, és el kell menekülnie otthonról, de már elmenekül otthonról, akkor az utána, mint egy jó írise mámet, azt mondja neki, jó, hát akkor menjen már a családomhoz, és ott szerezzen valamit a feleséget, és ugye anyukájának egy testvére lábán, akinek két lánya, nem két lába, hanem két lánya van, Ráhel és Lea, és amikor megérkezik Jákob hosszú, viszontlagos út után Háránba, ahol ezek ugye laknak, kijön vele szembe, Ráhel egész pontosan meglátja, hogy ott a nyáj ott van a kútnál, és ott elbeszélget a pásztorokkal, és kérdezik tőle, hogy no, és nem ismertek lábánt. De ez ott jön a lánya Ráhel, és oda megy Ráhelhez, és azt mondja, oda ment hozzá, megcsókolta Jákob Ráhel, fölemelte a hangját és sírt. Ugye így kezdődik a sztori. És utána elmesél neki, hogy ki, mi, az elmegy, hazamegy, elmegy az apjának, akkor megkéri a kezét, erre azt mondja, hogy az apja, jó, hát ez nem így megy, akkor dolgozik, kicsit, akkor dolgozik, akkor a végén nem Ráhelt adja nekem le, hát akkor megint, akkor még dolgozik, akkor megkapja Ráhelt, megtetik a 12 törzs, stb. És akkor mire a sztori hogy kezdődik, hogy oda megy Jákob Ráhelhez, megcsókolja, fölemeli hangját és sír. És ugye ezzel kapcsolatban az egész sztoriban ez a rész egy kicsit magyarázatra szorul. Tehát tudjátok, hogy a Sivin Kaninatoira, a Tórának 70 szinten van magyarázata, ez lehet egy egyszerű magyarázat, lehet egy mélyebb magyarázat, lehet egy misztikus magyarázat. Egy általánosságban általában 4 féle magyarázatról szoktunk beszélni, és ezt nevezzük Párzesznek. Párzesz a szó szerint azt jelenti, hogy liget. A Tóra magyarázatának a ligete. Ez igazából egy mozaik szó, ami abból a 4 szóból áll össze. Psa, remez, drus, szod. 4 szintje az értelmezésnek, az egyszerű értelmezés, a szodik, ami a titkos, rejtett értelmezés, kabbalisztikus, misztikus értelmezés. Most ennek a történetnek, hogy Jákob Ráhel megcsókolta fel, hogy hangját és sírt, ennek például Rási azt mondja, hogy azért emelte fel a hangját és sírt, mert látta a lelki szemével megérezte, hogy nem egy sírhelyen fognak nyugodni, mert ugye később Ráhel meghalt, belehalt a szülésbe, Benyáminnak a szülésébe, és ezért Bétlehembe útközbe kellett eltennek, és ezért sírt. Akkor valaki azt mondja, azért sírt, mert tudta, hogy nem őt fogja rögtön megkapni, hanem Leával fogják. Ez ilyen tudat alatt írhatják ott. Ja, de ugye ott az a kérdés, hogy hogy lehet, hogy megcsókolta. Ez egy kicsit nem stimmel, hogy nem olyan, mivel szemérmes dolog, hogy nem is a feleségre már csókolgatja, és minden egy kicsit nem fér vele egy első olvasatra. És akkor erre is van mindenféle magyarázat, hogy miért csinálta, hogy csinálta. De van egy kabbalisztikus magyarázat is, ami nyilván nem az egyszerű értelmezés, hanem van valamilyen kabbalisztikus, misztikus, szimbolikus jelentése Jákobnak, van valamilyen szimbolikus, metaforikus jelentése Ráchelnek, van valamilyen szimbolikus jelentése a fölemelte a hangjának, és van egy szimbolikus jelentése annak, hogy sírt. És akkor mit jelent, és annak, hogy megcsókolta. És ha ezt így végigvesszük, akkor látjuk, hogy mit jelent a Tórának ezen a szinten való értelmezés, a kabbalisztikus szinten való értelmezés. És erről lesz szó a következő részben. Mi az elemennénk, persze szóban meg van végigvenni, hogy mit is jelent. Okay. Akkor mit jelent az, hogy Jákob, Ráchel és sírt és mindent, az ezért? A következő kép néz ki. De mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy van Ábrahám, Izsák, Jákob. Mit mondtunk? Ábrahám a szeretet, Izsák a félelem, Jákob a könyörület. Ugye a félák között, ez cheszed. Cheszed ugye az a jóság, ugye ez a megfelelő a szeretetnek. Izsák a félelem, a zvura. Ugye a szigor. És Jákob a könyörület, a tiferet. A tiferet a szó szerint azt jelenti... Gvura. Gvura. Azt jelenti, hogy szigor. Ugye e fölött van még három, ugye van a Chabad, a Chokma. Kicsit semben írom. Chokma binadát, Chesed boratiferet, ugye ez a három intellektus szféra, utána jön a hét emóció. Abból a hét emócióból az első három, az Chesed Gurati Feret, és utána Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Az isteni szférákban, ezt már többször felírtuk a tíz szférát, nem? Még egyszer. Mi a tíz fél isteni szféra? Chokma bina dász, bölcsesség, megértés, tudás. Chesed gvura tiferet, jóság, szigor, szépség, vagy könyörület. Netzach, hod, yiszod, malchut. Ez az hát négy alsó. Netzach, hod, yiszod, malchut. Oké? Most ugye az utolsó szféra, a Malchut, az azt jelenti, hogy királyság. És ez az a szféra, ahol Isten úgymond alászáll. Tehát mondjuk, ha az emberhez hasonlítanánk, akkor minden, ami a Malchut fölött van, az olyasmi, ami bennünk van. A megértés az bennünk van, az érzelme bennünk van. Mi az a Malchut? Az, amikor az, ami bennünk van, az kikerül belőlünk, mondjuk elmondjuk valakinek, vagy cselekszünk az alapján. Érthető, amit mondok? Még egyszer neki fosó? Még egyszer. Van tíz féra. Tíz féra van az emberben is, tíz féra van Istenben is. A tíz féra az emberben, abból az első kilenc, az fatal sleep. Értelemre és érzelmekre. Az első három az értelem, a következő hét az érzelmek. Az utolsó, a tizedik, az a málkót, a királyság, az az, amikor az értelem vagy az érzelmek kijön belőlem. Én azt már nem nálam van, nem bennem van, hanem valahogy kiadom magamból. Vagy elmondom, vagy megcsinálom, cselekszem abból motiváltan. Ez ide? Az a málkót. Eddig világos? Mi ebben a kérdés? Amit te érted, az benned van, azt te érted meg. Az nem kell, hogy elmondjad. Ha én látom, most nem látom, hogy érted vagy nem érted, mert az benned van. Én nem látom, hogy te gyűlölsz vagy szeretsz, mert az is benned van. De amikor mondasz nekem valamit, abból kiderül, hogy érted, vagy kiderül azt, hogy szeretsz, vagy hogy nem szeretsz. Érted? Ez a mondat valamit, ez a málkot, ez az utolsó széna.
Igen.
Ugyanígy Istennél úgymond van az, ami Istenben van, és van az, amik úgymond Isten kiadja magából. Ezért például a teremtés az a málkuttal kapcsolatos. Miért? Mert az, ami kijön Istenből. Ezen nevező királyságnak, mert onnantól fogva király Isten, hogy megteremt minket, vagy csak akkor onnantól fogva van kifölött királynak lenni. Értitek?
Uh-huh.
Oké. Okay. Kavala azt mondja, hogy a királyság, vagy a málkut szféra, az szimbolizál még valamit, az szimbolizálja a lelkeket, a zsidó lelkeket, és ennek a megfelelője az Láhen. Miért? Mert ő a mi ősanyánk. Belőle született mind a 12 törzs, az összes zsidó. Mi a probléma?
Meg fogom érteni mindjárt.
Mi az, amit nem érted?
Folytatom.
Akkor a Ráhel megfelelője a Málkutnak és a lelkeknek, Jákob a megfelelője a könyörületnek. Ugye? Mit jelent az, hogy Jákob odament Ráhelhez és sírt, felemelte a hangját és sírt, hogy Jákob, Jákob könyörülete Ráhel fölött, az a könyörület a lelkek fölött. Érted? Miről beszéltünk az előzőkben? Az embernek elő kell hívni a magában a könyörületet a saját lelke fölött. Ugye? Meg kell sajnálni önmagát. Rá kell jönni, hogy az isteni lélek, ami benne van, az mennyire távol került a forrásától, és megsajnálja, stb. Ugye? Erről volt szó eddig. Akkor ezt szimbolizálja Jákob találkozása Ráhellel, a könyörület találkozása a lélekkel. Oké? Okay? Mit jelent az, hogy megcsókolta? Az, hogy megcsókolta, az, amikor szájról ide jön csók, az egy szimmetrikus kapcsolat Istennel. Hogyan lehet szimmetrikus kapcsolat Istennel? Hogy miután megtörtént a könyörület a lélek fölött, ráveszi ez az embert arra, hogy szájon csókolja Istent. Hogyan kell szájon csókolni Istent? Hogy a gondolatai azok Isten gondolatai, hogy a beszéde az Isten beszéde, hogy a cselekedetei az Isten cselekedete. A gondolatai az Isten gondolatai az mi? Az a Tóra. Ha a gondolataival a Tórával foglalja el, az olyan, mint a szájon csókolta volna Istent. Amikor a cselekszik a mitvákat, az olyan, mint Isten cselekedeteit cselekedni. Értitek? Akkor ezt szimbolizálja kabbalisztikus értelmezésben ez a mondat, hogy mi a motiváció, ami rávesz engem arra, hogy tanuljam a Tórát, és hogy tartsam a mitvákat magyarul, hogy szájon csókoljam Istent. Mi motivál engem erre? Az, hogy Jákob oda megy Ráhelhez, hogy van könyörület a lélek fölött. Ez a magyarázat. Kabbalisztikus, nem kell csodálkozni, hogy azt, hogy ez egy ilyen kicsit távolinak tűnik, de ez a kabbalisztikus értelme ennek a mondatnak. Akkor nézzük a szöveget, hogy nem. Ezt jelenti...
Itt a harmadik...
Igen, első oldalon a harmadik bekezdés. Ezt jelenti ez a vers is. És megcsókolta Jákob Ráchel, fölemelte a hangját és sírt. Ráchel jelképezi Knesset Izrael, Izrael közösségét, a lelket útját. Ugye ez a Málkut királyság, a lelkek, ez Ráchel. És Jákob magasztos attribútumával, ami az attribút világában megnyilvánuló könyörület, tessék, Jákob könyörület, feléleszti az irgalmat Ráchel iránt. Mit jelent az, hogy oda megy hozzá, és találkozik Jákob Ráchellel, hogy a könyörület fölébred a lélek iránt. Oké? Okay? Ez is téma?
Igen.
Mit? Itt most hozzátesz még valamit, amiről eddig nem beszéltünk, csak nem akartam egyszerre mindent, mert már így is sok volt.
Igen.
A Kabbala szerint van a 10 szféra. A 10 szféra fölött van még egy szint. Még egy ilyen magasabb szint, a keter. A mai óránnak. Ami azt jelenti, hogy korona. És ez a szint, ez a könyörületnek egy egyen magasabb szintje. Akkor még mélyebben mit jelent az, hogy Jákob oda megy Ráchelhez, hogy a könyörület fölébred a lélek iránt, akkor mit jelent az, hogy és fölemelte a hangját, nézzétek a szövegben, és fölemelte a hangját, a magasabb irgalmak kútforrása fölé, akinek a neve irgalmak atya, és sírt. Hogy fölébreszte és felindítsa az irgalmat, és onnan bőségesen árasztja az Izrael közösségének lelkére és kútforrására. Hogy felemelje őket a számítésbe. Ami azt jelenti, hogy Jákob nem egyszerűen egy egyszerű irgalmat ébreszt a lélek iránt, hanem az irgalom forrásából ébreszti az irgalmat, ebből a keterből, de ez már csak a bónusz. Ezt jelenti azt, hogy fölemeli a hangját és sírt, azt jelenti, hogy egy még magasabb szintről hozza ezt az irgalmat. Miért? Azért, hogy ezzel fölemelje őket a számüzetésből, kiket emeljen fel a számüzetésből, hogy a lélek, amikor az ember vétkezik, akkor az emberben van, és amikor a vétekbe beleviszi az ember, akkor a lélek a számüzetésbe kerül. Olyan, mint a király, aki beleviszel a ürülékbe, amikor te belegáltod, mert vele, hozzád van kötve. Nem lehet a lelket félretenni, hogy jó, most megyek vétkezni, majd találkozunk, ha befejezzük. Amikor vétkezik az ember, akkor az Isten lélek benne van. Akkor ez egy számgötés van a lélek. Amikor fölébreszted az irgalmat a lélek iránt, akkor azzal segítesz a léleknek, hogy kijöjjön a számgötésből. Mert végül mit fog ez eredmény, az ember megtérjen, jó útra térjen, és kijöjjön a rosszból. Oké? Okay? Ha az sikerül, akkor egyesítse őket az áldott Ein Szof eljönjával, a magasabb rendű egységben, a csókok szintjén. Hogy akkor megcsókolja Jákob Ráchelt. Hogyha sikerül kihozni, hogy sikerül kihozni a könyörület által a számüzetésből a lelket, a csók, mi az a csók, amely a lélek kapcsolódása a lélekhez, ahogy írva van, hadd csókoljon meg engem szája csókjaival, ami mit jelent? Jelenti ez például az ember szavának egyensülését az örökkévaló szavával, a halakával. Az ember tanult órát, akkor egyrészt fejében, a gondolatában egyesíti gondolatát Isten gondolatával, szájára messzi a Tórát, akkor egyesíti szavát Isten szavával, és amikor cselekszik, akkor pedig a cselekedetét Isten cselekedetével. Így egyesül, párosul a gondolat a gondolattal, a tett a tettel. Mit értünk a tett alatt? A tett a tevőleges parancsolatok aktív betartását értjük, és különösen az adakozást a jótékonyságot. Ami ami által az ember cselekedete egyesül Isten cselekedetével. Stimmel eddig? Azt mondja, még egyszer, fussunk neki még egyszer a mondatnak. Ráhel az a lélek. Jákob az a könyörület. Akkor Jákob oda megy Ráhelhez, akkor az a könyörület, amikor megkönyörülsz a lelken, aki számüzetésben van benned. Az isteni lelken, aki számüzetésben van benned. Fenemeni hangját és sír, az elképezi, hogy nem egyszerűen könyörület, hanem egy nagyon magas szintre jövő könyörület. A könyörület forrásából jövő könyörület. És mit eredményez ez? Ez azt eredményezi, hogy sikerül a lelket kihozni a számüzetésből. Hogyan? A csók által. Hogy a tóját elkezdett tanulni és tartani. A csók az mit jelképez? Az egyesülést jelképezi. Száj a szájra. Viszont, ugyanaz a szint, ugyanaz a szintnek a megfelelőjére. Ugyanígy gondolat a gondolatra, szó a szóra, cselekedet a cselekedetre. A gondolatod egyesül Isten gondolatával, a Tóra tanulás által, a szavad egyesül Isten szavával, a Tóra szájra vételével, és a cselekedet egyesül az Isten cselekedete a mitzvák megtartásával. Ezt jelképezi a csók. Isten csók, megcsókja, azt jelenti a csók, a szájon csókolás, azt jelenti, hogy egyik száj, a másik száj, azt jelenti, hogy van egy tükör, van egy szimmetrikusság, van egy párhuzamosság. Akkor ha sikerül a lelket kihozni a számüzetésből, magyarul a rossz útról sikerül visszatéríteni a jó útra, akkor mi történik? Elkezded tanulni és tartani a Tórát. Akkor a cselekedet egyesül Isten cselekedet, a gondolat egyesül Isten gondolatával, a szó egyesül Isten szavával, és a cselekedet egyesül Isten cselekedetével, ami minden micva, de különösen a jótékonyság. Most ugye a jótékonyság is egy micva 613-ból, de tudni kell, hogy minden micva lényege az a jótékonyság. Minden micva alapja a jótékonyság. Az van írva a tanulban, hogyha minden micva rátennénk egy mérlegre, és a jótékonyságot rátennénk a mérleg másik felére, akkor az kiegyenítené egymást. A jótékonyság minden mitva alapja, de van ebben egy mélyebb magyarázat is, hogy tulajdonképpen minden mitvával jótékonykod. Mert ugyanúgy, ahogy amikor valaki szó szerint jótékonykodik, akkor jót tesz egy átszorulónak, ugyanígy, amikor egy mitvát megtartasz, akkor jót teszel a világban. Nem, mint hogyha segítenél a világon, segítenél a világ jobb átételén. Ezért igazából minden mitvának az általános megnevezése az jótékonyság. Oké? Okay? Okay? Stimmel? És előbb felrajzoltuk a 10 szférát. A 10 szférának a megjönnek is kabal. A 10 szférának, eddig nem lett volna elég. A 10 szférának az ábrázolása az szokott ilyen is lenni. Nem
tetted le a fejemet.
Egy fa, két ábrázolás.
Hogma, Bina, Zá. Nem, így jobban rajzoljuk.
Négy pont.
Hokma, Bina, Dát, Hesed, Ura, Tisztere. Ez akkor Hokma, Bina, Dát, Hesed, Ura, Tisztere. Ugye akkor mit jelent? Van egy jobb oldal, ez ugye a rendezői bal, de az a jó oldalán a jobb oldal. Jobb oldal. Bal oldal, közé, jobb oldal, bal oldal, közé, és így végig lehet rajzolni. Ami mit jelent? Hogy a chesed, az Istennek melyik oldala? Igen. Isten jobbja. Amikor te cselekszel, akkor melyik a cselekvő kéz? Melyik a cselekvő kéz? A jobb. A jobb kezeddel cselekszel. Tehát amikor a mitvá cselekszel, szimbolikusan akkor ezt a jobb kezeddel csinálod, és a cheszed az Isten jobbja. És így egyesül a te jobbod az ő jobbjával. Akkor adakozol, akkor a te jobboddal adakozol. Hogy csak nem balkezes vagy, de most ne beszéljünk.
Akkor fordítva van az egész.
De hogy az Isten jobbjával egyesül a te jobbod, ez egy olyan ölelés, amikor egy jobb, egy másik jobbal belekarol, ami egy nagyon erős ölelés. Ez szimbolizálja a jótékonyság, és tulajdonképpen minden mitva, ami által egyesülsz Istennel. Mi azt mondjuk, egyesülsz a gondolat szintjén, a beszéd szintjén, a cselekvés szintjén. A cselekvés szintjén a te jobbod cselekszik, és egyesül az isteni jobbal a cheszeddel. Mert a cheszed, folytatjuk a szöveget, a jóság az örökkévaló jobb keze, és olyan, mintha valóban átölelne, ahogy írva van az énekek énekében, jobbjával átölel. Akkor ez a cselekvés. A Tórával való szóbeli foglalatosság, illetve az összpontosított gondolat olyan, mint a csók. Ami egy kicsit szét is választja. Az ölelés az a cselekvés, a csók az meg olyan, mint a gondolat és a beszéd. Mindenesetre egyesülés Istennel. Akkor, Isten, akkor Jákob és Ráhel találkozása az ezt szimbolizálja. Azt mondja, hogy fölébreszteni a könyörületet a lélek iránt, és ebből elérkezni Isten ölelésébe és csókjába, ami azt jelenti, hogy Isten azonosulni Istennel a gondolat szintjén, a beszéd szintjén és a cselekvés szintjén. És így tehet szert az ember az Ahava Rába tulajdonságára, ami a nagy szeretet szívbeli tulajdonsága, ahogy írva van, Jákob házáról, az, aki megváltotta Ábrahámot, ahogy arról másod szólottunk. Ugye, ami azt jelenti, hogy ezáltal, hogy az ember ezen az úton végigmegy, és tulajdonképpen ezzel pontos leszünk ennek a fejezetnek a mondani valójára, de ezáltal valaki ezen az úton végigmegy, és előhívja magában a sajnálatot a lélek iránt, a saját lelke iránt, és ez mire készíti őt, hogy megtérjen, hogy jó utat érjen, hogy visszatérjen a Tórához, hogy visszákhoz, a végén még elérheti a szeretet legmagasabb szintjét is. De miről beszéltünk? Arra beszéltünk, hogy alapból mi az a két alap érzelme, ami kéne, hogy engem motiváljon a cselekvésre. A szeretet és a félelem. De ez nem megy mindig, mert nem vagyok olyan lelki állapotban. Mi az ezt az, amihez lehet nyúlni? A sajnálat. Megsajnálom magam, megsajnálom a bennem lelő elvetett lelket, isteni lelket, és ez mire motivál, hogy elkezdjek visszatérni, és elkezdjek cselekedni, és elkezdjek beszélni, és elkezdjek gondolni Istenre, és azonosuljak az ő gondolatával, beszélővel és cselekedetével. A végén ennek az útnak eljutok az Isten szeretetre. Mert a probléma hol van? Nem tudok indítani az Isten szeretetre, mert ez egy annyira tőlem távol eső dolog. De ha már megnyitottam az érzelem kapuit a sajnálattal, akkor el tudok jutni a szeretethez. Ezért van az írva Jákob házáról, aki megváltotta Ábrahámot. Mész Jákob, hogy Jákob házáról megváltotta Ábrahámot. Miért kell megváltani Ábrahámot? Mert mit szimbolizál Ábrahám? Mit mondtunk? Ábrahám, Izsák, Jákob. Mit szimbolizál Ábrahám? Szeretetet. És Jákob megváltja Ábrahámot. Miért? Mert akinek nincs meg a szeretet magától, akkor Jákobon keresztül el tud oda jutni. A könyörületen keresztül el tud oda jutni. Azon keresztül. Ha valaki nem tud elérni Isten szeretetéhez, első lépésben, egy lépésben, az mivel kezdjen hozzá? A sajnálattal. Még gondolja csak végig, hogy ő hol van, és sajnálja meg önmagát, sajnálja meg a benne levő isteni lelket. És ezáltal a végén el tud jutni Isten szeretetéhez. Most a vége egy kicsit kabalisztikus volt, de azért vagyunk itt, hogy magasra tegyük a léte. Érthető vagy? Uh-huh. Nagyjából. Ez egy összintem.